felmerült. A mai délelőttön a már felolvasott ige szakaszból olvasnék föl egy verset, amely tulajdonképpen a hét, ennek a vasárnapja, az alapgondolata a Péter apostolnak a már felolvasott első leveléből, a második fejezetnek az első verse lesz ez, vagy a második verse lesz ez, amit fönnállva hallgatunk majd meg. Tehát Péter apostol első levelének második fejezetéből a második vers így hangzik: mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Eddig olvasom az igét, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az egyházi ünnepkörben húsvét utáni vasárnap, az újszülött csecsemőknek a vasárnapja, ami persze nem azt jelenti, hogy mi újszülött csecsemők vagyunk, hanem arról akar bennünket a Szentírás meggyőzni, vagy arra szeret bennünket bátorítani, hogy lássuk be, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy Isten irányítson bennünket, vezessen bennünket, ugyanúgy, mint ahogy szüksége van a gyerekeknek arra, hogy vezessék őket, szükségük van a szülői támaszra. Hát azt mondja Isten igéje, hogy nekünk is hasonlóképpen van szükségünk Isten vezetésére, Isten támogatására. És amikor az apostol arról beszél, hogy mint ma született, mint újszülött csecsemők vágyakozzunk, ezután a segítség, vigasztalás, vezetés után azt mondja, hogy mert ha nem fogunk így járni, ha nem érezzük ennek a fontosságát, akkor nem lesz növekedés az életünkben. Tehát, hogy nagyon fontos dolog nekünk éppen a húsvét utáni vasárnap, és nem véletlen, hogy így állhat előttünk az egyházi ünnepkör első vasárnapja, a húsvét vasárnapja, amikor ezt az igét és ezt a gondolatot tárja elénk a mai igénk is, hogy vágyakozzunk erre az isteni közösségre. De mi is az, amit Isten nekünk ezen a keresztül akar adni? Mit is jelent az, hogy mi újszülött csecsemőkként állhatunk meg Isten előtt? Az Úr Jézus munkájának a kezdetén, a Máté evangéliumának a 4. fejezetében olvassuk azt a nagyon fontos ézsaiási igét, amikor Jézus elkezdi az ő szolgálatát, és amikor keresztelő Jánost elfogják, börtönbe zárják, akkor a Szentíró ezeket a gondolatokat állítja elénk, és amikor Jézus elindul, hogy elkezdje az ő szolgálatát, és azt mondja Ézsaiás prófétát említve a Szentíró Máté, hogy a nép, amely sötétségben ült, lát nagy világosságot, és akik a halál földjébennek árnyékában járnak, azoknak világosság támad. Tehát arról beszél a Szentírás, hogy az Úr Jézus eljövetelével világosságot hoz az Úr az embernek az életébe. És mi az, ami világosságot gyújt az ember szívébe? Mi is az a világosság, amiről Ézsaiás próféta beszél? Aztán emlékezzünk csak arra, amit az Úr Jézus mond, hogy én vagyok a világ világossága. Mi is az, ami világosságot gyújt az ember szívében? Világosságot gyújt ebben a sötét világban, amiről a próféta azt mondja, hogy az a nép, aki eddig sötétségben volt, sötétségben ült. Még nem is azt mondja, hogy sötétségben járt, hanem mintha azt a képet szeretné elénk állítani, hogy az ember a sötétségben ül, és mondhatjuk azt, hogy összetöpörödve, mert nem lát kiutat. A sötétségben nem járkálunk. A sötétségben megül az ember. Emlékszem gyerekkoromban, ugye mi falun nőttünk, és én falun nőttem fel, és hát nálunk nagyon sokszor volt áramszünet. Amikor kicsit fújt a szél, akkor tudtuk azt, hogy mi azon az estén már ott fogunk ülni a lakásban és ülünk. De tényleg semmi más nem tudtunk csinálni, csak ült az egész család, ha általában volt valami gyertya, akkor azt meggyújtottuk, de hát hamar lefeküdtünk és ültünk. Nem csináltunk semmi más, mert a sötétségben csak ülni lehet, csak tétlenségben élni. És azt mondja az Úr, hogy amikor eljön a világosság is, amiről aztán János beszél is, hogy a világosság eljött ebbe a világba, na akkor kinyílik az ember előtt az élet. Az a nép, aki eddig sötétségben ült, egyszer csak lát valami világosságot. De mi hozza el az ember számára ezt a világosságot, ami egyszer csak megváltoztatja az ember életét? Az a megváltó Jézus, aki világosságot adott az ember szívében. És az a Jézus, aki ott a keresztfán meghalt értünk. Az elmúlt héten, a nagy hét eseményeiben beszélhettünk arról, hogy mi is történt ott a kereszten. És csak azért említem azt, ezt a rövid kis gondolatot, hogy érezzük azt, hogy mit is jelent az ember számára a világosság, és mit is jelent az ember számára, amikor egyszer csak Isten világosságot gyújt az ember szívében, mert onnantól kezdve valami más kezdődik. Onnantól kezdve, ahogy az ige mondja, a régi elmúlik, és íme minden újjá lesz. És hagyj említsem, újra csak mondom azt a történetet, ami ott a kereszten történt, a keresztfán zajlott le, akkor, amikor Jézus felfeszítették a fára vele együtt a két latort, és ugye az egyik lator azt mondja az Úr Jézusnak, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodba. És az Úr azt mondja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Ott valami megváltozott. Ott a kereszten ez a lator, ennek a latornak a szívében világosság gyúlt. Tehát valami megváltozott. Abban a gyötrelemben, abban a fájdalomban mégis örömteli dolog töltötte be a szívét. És nem csak az ő életében, hanem azt olvassuk ott, hogy volt ott egy százados, aki onnantól kezdve, vagy számára onnantól kezdve minden átértékelődött, amikor kimondta azt, hogy bizony ez az ember igaz volt. A kereszt üzenete, az isteni üzenet egyszer csak eljut az emberekig, és a sötétségből világosság lesz. És ez a világosság megváltoztat mindent. És arról beszél az apostol, amikor azt mondja, hogy mint újszülött csecsebők a hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy vágyakozzatok Isten igéje után. Isten igéje, amely világosságot ad, amely betölti a ti szíveteket, és amely táplál titeket. Olyan emlékszem, amikor kicsi gyerekeink voltak, vagy kicsi gyerekünk volt, az első gyereknél különösebben nagy gondunk volt, ugye a szoptatás, nem nekem elsősorban, hanem a feleségemnek, de hát nekem is, mert nagyon sokat éjszakáztunk amiatt, mert a legnagyobb gyerekünk nem akart szopni, mi pedig szerettük volna, ha él azzal a nagy lehetőséggel, hogy van anyatej, de valahogy nem akarta, és hát mindig volt ezzel probléma, de tudjuk nagyon jól, és sok tanácsot kaptunk, hogy kell ezt csinálni, persze mi megpróbáltunk mindent megtartani, de végül mégsem sikerült, de hogy miért is volt szükség, és miért van szükség az anyatejre? Ugye azt mondják, és abban az időben mindig azt szajkózták, hogy nem kell sokáig szoptatni a gyereket, mert már nagyon jó tápszerek vannak, inkább azt kell adni, volt ilyen látás, aztán kezdett jönni újra az a látás, hogy kell a gyereket szoptatni. Miért van szükség az anyatejre? Hát egyrészt, mert Isten igéje is azt mondja, hogy az az, ami táplál. Az a legfontosabb, de van egy nagyon fontos része a szoptatásnak, ha már erről beszél az apostol, és nagyon szép képet állít elénk, a Szentírás mindig olyan szép képeket állít elénk, mert mindig az életből meríti. Mert az élet az, amit legjobban látunk, és amit legjobban megértünk. Miért van még nagy szükség arra, hogy a gyermek szopjon? Azért, mert azt a közösséget, azt a anya és gyerek közötti közösséget, az semmi nem pótolja. Az az időszak. És tudjuk nagyon jól, legalábbis mi is nagyon jól tudjuk a gyerekeinknél, hogy nagyon nehezen is lehet aztán leszoktatni a gyereket. És már nem azért, mert az a tej az elég neki, hanem maga az anyán, a szülőn való csüggés. És amikor Isten igéje azt mondja, hogy ilyen módon közeledjetek Istenhez, hogy mint újszülött csecsemők, vágyakozzatok a hamisítatlan tej után, nem csak a tej a fontos, hanem az a közösség, az a szoros közösség az Istennel, amit ő a mi életünkben el akar élni. Tehát, hogy ez az a vágy, ami ott legyen a mi szívünkben. És erre vágyakozzatok. Ez fog majd világosságot gyújtani a szíveteketben. Ez fogja megváltoztatni a ti életeteket. És egy ilyen történet az, amire gondoltam, hogy hogyan is változtatja meg az Istennel való közösség, az ige, a hamisítatlan ige az embernek az életét. A Cselekedetek könyvének az elején van egy történet, egy férfiról, egy komornyikról, Szerecsen komornyiknak írja a Károli fordítás, de tudjuk azt, hogy ez a Szerecsen ország, ez ma Etiópia, etióp komornyiknak a története, amely nagyon szépen elénk állítja azt, hogy mit változtat meg az Isten igéje, hogyan hozza el a világosságot az ember számára. Talán azt gondolnánk, hogyha egy olyan embert látunk, aki nagy követséggel érkezik, akinek minden egyes gondolatát keresi a sok szolgahat, hogy hát nincs attól jobb dolog, amikor valaki ilyen kiszolgált állapotban van. Milyen jó az ilyen embereknek, akinek nincsenek gondjai. És ez az ember, ez a Szerecsen komornyik látszólag egy ilyen ember volt. Egy hatalmas embertömeg vette körül, mert ugye ő volt az, aki a királynőnek, Szerecsen országnak a királynőjének a pénztárnoka volt, aki hát mindennel el volt látva. Egy nagyon magas ember, aki nem a maga az ember volt magas, hanem magas tisztséget látott el, tehát mindene megvolt, és az ember azt gondolná, hogy ó, az ilyen embereknek az élete, hát fenékig tejföl. Ugye minden olyan jó. Neki nincsenek olyan apró gondjai, mint a tanítványoknak, akik azt kérdezték, hogy Uram, mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni, mi lesz velünk. Akiknek nem kellett mezítláb járnia, hanem az ige is arról beszélt, hogy valószínű, hogy valami hintóba, vagy valami jobb szekérrel járt. Nem kellett olyan dolgokkal foglalkoznia, mint nekünk kellett, vagy a tanítványoknak. Milyen jó az ilyen embereknek. És mégis azt mondja a Szentírás, hogy ez az ember mégsem lehetett tökéletesen boldog. Mégis valahogy azt láthatom, hogy ugyanaz volt igaz az ő életére is, amit Ézsaiás próféta mondott, hogy a nép, amely ül sötétségben, hogy neki sem volt békessége. És azt mondja Isten igéje, hogy kereste ezt a békességet, kereste azt a világosságot, amely megvilágosítja az ő életét is. Nem találta meg. És ezért indult el Jeruzsálembe, ezért indult el, hogy talán majd ott az Isten igéjéből valamit megért, valahogy eljut a világosságig, amely aztán átformálja az egész életét, még pénzt sem sajnálta arra, hogy Isten igényéből egy részt megvegyen. Ugye mi nem is tudjuk elgondolni azt, hogy mit jelent ez. Mi, akik minden nap elővesszük a Bibliát, nem tudom, hogy kinek hány Bibliája van otthon. Talán minden polcon van néhány. És azt veszi elő, ahogy akarja. De abban az időben nem volt erre példa. Az, hogy valaki megvegyen egy ézsaiási tekercset, amit ez az ember megvett, ahhoz vagyonokat kellett kifizetni. Annak idején, amikor kinyomtatták az első Károli Bibliát, ugye Vizsolyban egy-egy példányért falukat adtak. Ugye elgondolok, hogy egész falut, sőt több falut adtak azért a gazdag emberek, hogy egy példány az övé lehessen. Ez az ember nagyon vágyott arra, hogy a világosság eljöjjön az életében. És eljutott Jeruzsálembe, ahol aztán kereste a világosságot, de a Szentírás arról beszél ott a Cselekedetek könyvében, hogy mégsem találta meg. Valami hiányzott, és az ige azt mondja, hogy egy járatlan úton indult haza, azért járatlan úton indult, mert talán szeretett volna egyedül lenni. Talán a csalódottsága miatt még emberekkel sem volt kedve találkozni, mert nem jött el a szívébe ez a világosság. És ebben az állapotában olvassuk az igében, hogy Isten Filipet rendelte hozzá. Nem magától ment, nem maga kereste ezt az utat, hanem az ige azt mondja, hogy Isten rendelte őt oda. Egy nagyon szép munkát végzett Filip, és ott kellett hagynia azért, hogy megkeresse ezt az embert. És amikor arra a járatlan útra került, oda küldte őt Isten, akkor látta azt, hogy ez a férfi magában olvassa az ézsaiási igét, és nem értette. És mellé ült Isten vezetése által, és elkezdte neki magyarázni az írásokat. Vagyis a hamisítatlan igét, vagyis azt, hogy mi is történt ott a kereszten. Mert a kereszt üzenete mutatja meg az ember számára azt a világosságot, amire szüksége volt. És azt olvasjuk az igében, hogy ahogy Isten kezdett beszélni Filipen keresztül, egyszer csak ennek az embernek kezdett föltárulni a világosság. Kezdett valami megváltozni az életében. Valahogy megszólította őt az Úr. Nem tudom, hogy mit gondolunk, hogy van különbség e között az ember között, aki minden jóval ellátott ember, akire sok ember odafigyel, és akinek a szavára sok ember megmozdul. Van-e különbség e között az ember között és a lator között, aki ott volt a keresztfán? Hát ha elkezdenénk számolni, hogy milyen különbségek vannak, akkor hát jó sok dolgot tudnánk felsorolni. Sok dolgot. Hát ő nem volt bűnöző, ő sokkal jobban élt, tehát sokféle különbség van, de mégis azt látjuk, hogy valamiben mind a két embernek ugyanarra volt szüksége. És ez pedig annak a keresztnek az üzenetére, ami aztán megváltoztatta az életét. Mert ez az ember, ez a komornik is, amikor megértette az Isten üzenetét, megértette azt, hogy mi is történt ott a keresztfán, akkor felvidult, mondhatjuk, hogy világosság töltötte be az ő szívét, és megkérdezte, hogy mi az, ami engem visszatarthat attól, hogy ez az öröm, ez a boldogság, ez a világosság az enyém legyen. Mi tarthat vissza engem, hogy megkeresztelkedjem? Vagyis, hogy elfogadjam a keresztnek az üzenetét. Elfogadjam azt a megváltást, amit Isten elkészített számomra. És azt mondja Filip, hogy semmi. rögtön megteheted. És amikor ez megtörtént, akkor mondja a Szentírás, hogy Isten elragadta akkor Filipet emellől, az ember mellől, és ez az ember örömmel ment tovább az ő útján. Megtörtént az, amire vágyott. Az ige azt mondja, hogy aki keres, az talál, és az őrgetőnek megnyittatik. Ez a változás történt az ő életében. És ez az öröm betöltötte az egész szívét. És hadd említsek még egy történetet itt azért, hogy megértsük, hogy milyen örömöt akar nekünk adni, és mit is jelent ez a világosság, amiről itt az apostol beszél, és mi is az, ami aztán változást hoz az ember életében. Valami hasonló dolog történt a Cselekedetek könyvében, akkor, amikor Péter és János felmegy a templomba azért, hogy imádkozzon, és az ige azt mondja, hogy ott volt egy ember, egy sánta, egy járni nem tudó ember, aki alamizsnát kért tőle. És azt mondja az ige, hogy Péter odament hozzá, és azt mondta, hogy hát mondjad, mit adhatok neked? És ő, Péter azt mondja, hogy aranyom és ezüstöm ugyan nincsen, de amin van, azt tudom neked adni. És azt mondja neki, hogy állj föl, járj, és ez az ember fölállt, fölvette a gyoszajáját, és egy nagyon fontos dolgot említ az ige, hogy örömmel elkezdett ugrándozni és szökelni. Hát milyen nagy dolog az a változás, ami az ember életében ilyenkor megtörténik. És csak hogy érzékeljük ennek a fontosságát, azt, hogy mit is jelent, amikor egyszer csak valaki felszabadul. Persze tudom, hogy nehéz lenne ezt nekünk megérteni, hisz mi tudunk járni. De gondoljunk csak bele abba, amikor az ember egy hétig beteg, és ágyhoz van kötve, olyan már mindenkivel történt, és amikor végre az ember felébred, és kimegy a napra. Hát ez egy csodálatos érzés, mert valami megváltozik. Amikor elkezdünk járni, amikor betölti a szívünket az az öröm, hogy végre, mondhatjuk, egészségesek vagyunk. Hát ez az, ami történt ezzel az emberrel is. Az a öröm, hogy amit eddig nem tehettem, ezután tehetem. És van még egy nagyon fontos része ennek a történetnek. Azt mondja az ige, hogy szöddelve dicsérte az Istent ott a templomban. Mint hogyha azt akarná mondani ez a történet, hogy ez az ember megértette azt, hogy amit ő átélt, amit ő megtapasztalt, az a változás, ami rajta végbe ment, ez nem csak a saját ügye, hanem ez mindenkinek tudni kell, hogy az, amit Isten elvégzett az életében, arról mindenkinek tudni kell, mert ez minden ember számára fontos üzenet. Mi annyira örülünk, hogyha valami történik az életünkben. Valami jó, valami örömteli, ami megváltoztatja, talán csak az akkori, lehet, hogy semmi más, csak a kedvünket. Az olyan jó dolog. Amikor Isten megváltoztat valamit az életünkben. De olyan jó lenne megérteni, amiről az mai ige beszél. Azt mondja a mai ige, hogy mint született, újszülött csecsemők, vagy most született csecsemők, vágyakozva a hamisítatlan tej után, hogy azon növekedjetek. Mit jelent ez a növekedés? Hová növekedjünk? Persze tudjuk, a gyerek az nő. De a gyerek az nem csak önmagában nő, hanem növekszik egy közösségbe. Növekszik egy családban, ahol aztán betagozódik. Ugye először minden csak körülötte forog. Először mindenki vele foglalkozik, aztán eljön az idő, amikor egyszer csak megérti azt, hogy itt nem csak rólam van szó, hanem nekem ennek a közösségnek a részesévé kell válnom. Először úgy, hogy engem kiszolgálnak, megvan a hívő életnek egy ilyen szakasza is, amikor arra kell néznünk, hogy ki az, aki, mi az, amit kaphatunk, és igen, egy újszülött csecsemőnek erre van szüksége, de utána szükség van arra is, hogy növekedjünk azért, hogy másokat erősítsünk. Erre a közösségre hívott el bennünket az Isten, arra a közösségre, amire szükségünk van. Kedves testvérek, én hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent számunkra a közösség? Mit jelent számomra a közösség? Az a közösség, akikkel időnként együtt vagyunk? Akiket látunk naponta, vagy bizonyos időszakonként? Milyen nagy baj, hogyha csak egymás mellett lévő embereknek a csoportja a közösség, és nem az egymásért való szolgálat és az egymásért való élés az, ami betölti a szívünket. Ez az ember, aki felugrott és elkezdte dicsérni az Istent az emberek között, az azért tette ezt, mert szeretett volna elmondani valamit másoknak. Mert érezte azt, hogy amit ő átélt Isten jelenlétében, azt másnak is át kell élni. Miért? Kimehetett volna ő a rétre, és ott kiabálhatott volna, és dicsőíthette volna az Istent. Az is ugyanúgy eljut az Istenhez, de ő nem a rétre ment ki, nem a városon kívülre hagyott ott mindent, hanem mindenkinek el akarta mondani azt a csodát, azt az örömöt, amit ő átélt. És erről beszél itt az apostol, amikor azt mondja, hogy növekedjetek, és tovább megy, hogy épüljetek fel lelki házzá. Testvérek, talán a mai korunknak a legnagyobb nyomorúsága az, hogy az emberek elhagyják a közösségeket. Nem látják fontosnak, bezárkózunk, és nem látjuk azt, hogy Isten nem arra hívott el bennünket, hogy önmagunk egyedül megéljük talán a kis hitünket. Mert fontos, mert Isten azt is adja nekünk, de a közösség, akár a családi közösség, de leginkább a gyülekezeti közösség, az az a hely, ahol megmaradhatunk a nyomorúság és a nehézségek között is. És annyiszor látjuk azt, hogy az az ember, aki lecsúszik, annyi hajléktalan embert látunk mi is. Mostanában még egyre többet éppen beszéltünk a múltkor arról, hogy megint mennyi hajléktalan jelenik meg. És ugye én egy ideig dolgoztam hajléktalanok között, és mindenütt azt láttam, hogy a hajléktalanságnak a nagy nyomorúsága és a kezdete ott kezdődik, hogy egyszer csak kiesnek valami közösségből. És minél jobban kiesnek a közösségből, talán először csak a munkahelyről, valami oknál fogva, aztán egyre lejjebb csúszik az ember mentálisan is, és aztán amikor a családból is kicsúszik, akkor nincs. Nincs az a hely, és nincs az az erő, ami megtarthatná őt. Tehát a mai világunk nagy nyomorúsága az, hogy kiesünk ebből a közösségből. Az Úr pedig arról beszél, hogy mi, mint újszülött csecsemők, kezdjünk el növekedni. Növekedni az Isten igéjéből, növekedni az Isten szavával, és ugyanakkor pedig növekedni abban a közösségben, ahova Isten bennünket elhívott. Az az a közösség, aminek megtartó ereje van. Az Úr Jézus, amikor elment ebből a világból, akkor szinte minden tanítványnak a szívére helyezte ennek a közösségnek a fontosságát. Péter, amikor ott a Genezáreti Pó partján találkozik az Úr Jézussal, és ugye Jézus megkérdezi tőle, hogy szeretsz engem, Péter, mind a három alkalommal azt mondta, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek. Te tudod, hogy mindent tudsz. És Jézus egy nagyon fontos dolgot állít Péter elé. És nem csak Péternek a feladata ez, és nem csak Pétert akarja ebbe az irányba vezetni az Úr, hanem bennünket is, amikor azt mondja, hogy legeld a test az én bárányaimat. És ez nem azt jelenti, hogy én vagyok az, aki mindenben meg tudom mutatni, hogy mi a jó. És Péternek sem ez volt a feladata, hanem hogy erősítsed, hogy tartsd össze ezt a kis közösséget, hogy tegyél ezért a közösségért, mert csak ott erősödhetünk. Egyedül elveszünk, egyedül elsodródunk, egyedül gyengék és erőtlenek leszünk, de növekednünk kell. És ez a növekedés a családban, a közösségben lehetséges. Mint ahogy a gyerek is ebben a közösségben nő férfivá vagy nővé. A többieknek a segítése által és az egymás segítése által. És ezt már gyerekkorban elkezdhetjük. Mondhatjuk, hogy nem kell lelkésznek lenni, akinekről úgy gondolják az emberek, hogy ő az, aki valamit megtehet. Nem, mindenki segít. És ezt látja az ember a családban. Többször elmondtam már múltkor, és megkérdezte valaki tőlem, hogy hogyan lehetséges az, hogy 8 gyereket, vagy akár még 3 és 4 is föl lehet nevelni. Hogy van erre az embernek energiája? És tényleg nagy kérdés ez. De én amikor ezt megkérdezik tőlem, mindig elmondom, hogy olyan jó látni azt, hogy tulajdonképpen mi csak leginkább az első 2-3 gyereket neveltük. A többieket is neveltük, de utána gyerekek nevelték egymást. És azt gondolják az emberek, hogy ó, hát ez helytelen. A szülő feladata, hogy neveljék a gyermeket, de nem mindig így van. És nem minden értelemben van így, hanem azt lássuk meg, hogy a gyerekek is eljutnak odáig, hogy vannak dolgok, amiket megtaníthatnak a testvéreiknek. Hát így nevekedik. Ez az a közösség, amely aztán közösségé formálja az embereket, közösségé formál egy családot, és közösségé formál egy gyülekezetet. És azt mondja az Isten igéje, hogy mint újszülött csecsemők erre vágyjatok. Az Isten igéje, amely betölti előbb a te szívedet, te elmondod valaki másnak, akinek a szívét betölti ez a világosság, és aztán egymást építve épülünk fel lelki házzá, ahol együtt dicsőíthetjük az Istent. Az Úr Jézus meghalt a kereszten. Az Úr Jézus elvégezte az ő szolgálatát tökéletesen, és arra hívott el, hogy kövessük őt ezen az úton, és megadta azokat az eszközöket, amelynek segítségével felépülhetünk azzá a lelkiházzá, amely sokakat elvezethet a világosságra. Nagy baj, hogyha Isten népe sötétségben ül. Nem. Az Úr kihozott bennünket a világosságra, amely megvilágosíthat minden embert. Ezzel fejezte be az Úr a tanítványokkal való földi kapcsolatát, amikor azt mondta nekik, menjetek el a széles világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Mondjátok el, tegyetek bizonságot erről a világosságról, és ez a világosság betölti a ti szíveteket, közösségé formál benneteket, és ez a közösség az, amiben megtartattatok. Isten megtart benneteket mindvégig, ha álhatatosan kitartottok ezen az úton. Tehát, mint újszülött csecsemők, ezután vágyakozzatok, és növekedjetek. Erre biztat bennünket az ige. Adja az Úr, hogy meghalljuk az ő szavát, elinduljunk ezen az úton, és járjunk ezen az úton örömmel. Mint ahogy ez az ember, aki a járatlan úton indult el, aki először szomorú volt, de amikor Isten megjelent, Isten megszólította, örömmel ment tovább az ő útján. Hát Isten segítsen meg bennünket, hogy ezen az úton járjunk ilyen örömmel. Amen.